az esztergomi érsek, a nemzetnevelő és a politikus. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc, Pázmány Péter bíborosról szóló sorozatának negyedik befejező részét.
A nemzetnevelő Pázmány bemutató sütszantal szerint az érsek Pázmány ült a magyar történelem szövőszékénél. 1616-tól haláláig, 1637-ig az ő kezében futnak össze a magyar történelem szálai. Nádor és király, kamara és országgyűlés, törökök és erdélyi fejedelem, magyar püspökök és római bíborosok, egyházmegyés papság és szerzetesek, béketárgyalások és hadi mozgolódások, főurak, lelki ügyei és polgárok, jobbágyok, ügyes-bajos dolgai, protestáns prédikátorok és katolikus hívek, szemináriumok és iskolák létesítése. Mindezt átfogja gondoskodása és apostoli buzgósága. A hallatlan feladatot páratlan energiával győzi. Jólett utolsó éveiben egyre többet panaszkodik gyengülő egészsége miatt. Alig fogott hozzá az ország lelkipásztori újjászervezéséhez, 1619. augusztus 26-án kitört Bethlen Gábor felkelése. Ettől kezdve a Nikolsburgi békekötésig, 1621-ig a protestánsokat támogató Bethlen hatalma és tekintélye egyre növekszik. Pázmány a magyar püspökökkel együtt Bécsbe menekül, és csaknem 3 évet tölt ott számizetésben. De itt az osztrák fővárosban sem tétlen. 1619 végén megír 2 vitairatot, és közben már dolgozik a Kalauz második kiadásán. 1619. január 10-én kelt a Pázmánium első alapító levele. A bécsi papnevelő intézet számára már korábban megvásárolta az épületet. A Bethlen-féle felkelés miatt elhúzódott az ügy. A Pázmánium megnyitására csak 1624. május 24-én került sor. Pázmány 1621. szeptember végétől 1622. január 10-éig Nikolsburgban tartózkodik. Ez a dátum szerepel azon a levelén, amelyben békejobbot nyújt Bethlen fejedelemnek. Hálát ad Istennek, hogy a keresztény vérontásnak vége szakadt. Bécsbe visszatérve készül a soproni országgyűlésre. Ennek tartalma alatt májusban megbeszéléseket folytat a magyar püspökökkel, majd június 20-ig keltezéssel emlékiratot küld a pápának. Ez a helyzetjelentés megdöbbentő képet fest a magyarországi állapotokról. A bajok orvoslására Pázmány 6 pontból álló javaslatot terjeszt elő. Ebből 4 a nevelés, illetve a papnevelés biztosítására, 2 pedig a népmissziókra vonatkozik. Évi 2000 aranyat kér a pápától, a nagyszombati kollégiumnak és papnevelőnek. Pázmány meg van győződve arról, hogy az ifjúság nevelése és a papképzés révén gyorsan meg lehet változtatni a vallási helyzetet. Ezen kívül hithirdetőket kell küldeni a török hódoltság alatt élő magyarok közé, támogatni kell az eretnekségtől visszatérteket, magyarul tudó ferenceseket kellene küldeni a csiki székhelyekhez. Ez a kettős törekvés, írja Sík Sándor, a papnevelés és a belső pasztoráció biztosítása végighúzódik Pázmány egész főpapi működésén. Újra meg újra fölkeresi emlékirataival a pápát, a nunciust, a királyt, kéri, biztatja a püspöktársait, elsősorban azonban maga tesz meg mindent, amire anyagi és erkölcsi eszközei képesíti. Álhatatos és következetes magatartását siker koronázta. Nem csak a maga egyházmegyéjét hozta rendbe és virágoztatta fel anyagilag a nehéz időkhöz képest, hanem kedvező helyzetbe hozta az egész magyar egyházat. Most még a nemzetnevelő és politikus Pázmányról kell szólnom. A bécsi Pázmánium legkedvesebb intézménye beharadt. A régensnek írt levelei tanúskodnak arról, milyen nagy gondoskodással figyelte, segítette működését. 1624 pünkösdjétől 1636-ig nagy fejlődést figyelhetünk meg. A megnyitás akkor 13, a bíboros halála előtti évben 1636-ban már 62 volt a növendékek száma. Pázmánynak része volt az egész ország számára Nagyszombatban létesített szeminárium létrehozásában is, 1631-ben. Fiatalokat küldött rendszeresen a római német-magyar kollégiumba és a Gráci Egyetemre. Bíborosi kinevezése 1629 óta évenként tartott egyházmegyei zsinatot. az 1629-es nagyszombati zsinat irányelveket adott a papoknak, például a liturgiára, az apostoli működésre és a lelki életre vonatkozóan. A világiak szellemi lelki neveléséhez iskolák alapításával járult hozzá. A nagyszombati kollégium létrehozását maga készítette elő Rómában 1614-15 fordulóján. Ennek diáksága Pázmány érseksége alatt megkétszereződött. 1636-ban már 1000 körül mozgott a diákok száma. Ezen kívül kollégiumot alapított Pozsonyban, Homonnán és Szatmáron. Az általa megtérített főurakat is arra buzdította, hogy segítsenek neki ebben az egyházi és kulturális munkában. Pázmány kultúrpolitikájának koronája a Nagyszombati Egyetem megalapítása 1635-ben. Ezt 100 000 forintos alapítvánnyal hozta létre. Az alapító levélben ezt a gesztust olyasminek minősíti, ami, idézem, ha nem is éppen a dolog nagyságához, de minden esetre a lesújtott haza helyzetéhez illő. Céljául pedig azt jelölte meg, hogy ott a harcias nemzet lelke megszelidüljön, és az egyház és az állam szolgálatára alkalmas emberek képeztessenek. II. Ferdinánd királyhoz 1635. szeptember 27-én emlékiratot nyújt be, amelyben ezt a kettős célt hangoztatja, a katolikus vallás terjesztése Magyarországon és Magyarország kultúrája. Jelzi azt is, hogy a bölcsészeti és hittudományi karon túl két világi karnak, a joginak és az orvosinak a felállítása is szem előtt lebeg távlat tervként. Az érsek a Grácz Egyetem mintájára akarta létrehozni az egyetemet, egyelőre csonka felépítésű, de teljes jogú. És a jezsuita rendre bízta, amelynek tagjai külföldön szereztek kiképzést. 1635. november 13-án a filozófiai kar kezdte meg működését, 3 év múlva pedig a hittudományi kar is elindulhatott. A politikus Pázmányról sokat írtak, gyakran a legellentétesebb nézetek ütköztek értékelésében, a legnagyobb magyar minősítéstől a hazaárulás vágyjáig. Ezeket nem részletezem. Örvendetes tény, hogy napjainkban Magyarországon újra értékelik és árnyaltabban, tárgyilagosabban mutatják be Pázmány politikai magatartását. Már Pázmány születésének 400. évfordulóján Rónai György rövid megemlékezésében ennek a kiegyensúlyozottabb véleménynek adott hangot, hivatkozva a újabb kutatásokra. Idézem, ma már világosan látjuk, hogy egyrészt azokban a forrongó időkben korán sem volt olyan könnyű eldönteni az igazságot, vagyis hogy mi igazában az ország és a nemzet érdeke, mint utólag ítélkezni. Hogy másrészt Pázmányt, aki valóban népejavát akarta, semmiképp sem lehet egy kalap alá venni a Habsburg érdekek későbbi kiszolgálóival, és hogy harmadsorban az ő politikája is, mint minden igazán nagy politikusé fejlődött, azaz számolt tapasztalataival és a változó körülményekkel. Végül is német és török közt olyasféle borotva élen álló egyensúly állapot kialakítását javallotta, amelyben sem a német nem pökhet a gallérunk alá, sem a török nem gázolhat le. Róna is, miként mások, sokan arra a híres jellemzésre utal, amelyet Kemény János önéletírásában olvashatunk Pázmányról. Befejezésül néhány szót Pázmány nyelvművészetéről. Pázmány irodalmi jelentősége nyelvművészete minden vitán felül áll. Csak Kosztolányit idézem, maga vallja, hogy felmelegített tintával ír. Tollán forró tinta csordogál, kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a poklok kénköves lángja is. Füstölgő állapotban kotorja ki szavait, amelyeken még érzik egy barbár élet nyersesége, s minden tő és gyök messze-messze időről regél. Ő a magyar próza atya és törvényhozója, öntudatos stílművész, aki már a 17. század elején becsüli a művészi gondot, inti a prédikátorokat, nehogy rögtönözzenek. Mindig leírja szentbeszédeit, gyalogatja mondatait. Elődje nincs senki. Pázmány Péter az első, aki egy ember lüktető gondolatait ágyazza a magyar prózába. A reneszánsz felszabadult egyéniséget érezzük, aki nem szégyelli különvalóságát. Azon a nyelven, amelyen csak enni és inni lehetett, kérni és meghányni, vetni a család élet történéseit, a földművelés kezdetleges műveleteit, egyszerre leheletnyi gondolat árnyalatokat bűvöl elő, váratlanul hangot ad a harag, szeszély, önkívület és részvét minden rezzenésének. Nincs többé lehetetlen ezen a nyelven. Még csak néhány húrja van, de azért úgy játszik rajta, mint hangszeren, csodát művel.
Péter Szabó Ferenc Pázmány Péter bíborosról szóló sorozatának negyedik befejező részét hallották.